Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség podcast hallgatóit. Én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője és a mai adás házigazdája. Társadalmi mobilitás lesz a mai beszélgetésünknek a témája, és ennek az adja az apropóját, hogy megjelent Társadalmi mobilitás ára, első generációs diplomások és az osztályváltás következményei című könyv, és ennek az egyik szerkesztőjével és nagyon sok tanulmánynak az írójával fogok ma beszélgetni. Dursz Judit, szociológus, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy velünk.
Én köszönöm a meghívást, meg az érdeklődést.
Na, elolvastam a könyvet, és őszintén szóval csalódottságérzés volt bennem, és nem a könyvnek a minősége kapcsán, és nem annak kapcsán, hogy egyedülálló nagyon sok kutatási interjú életutat vettetek fel, és szerintem ebből a szempontból Magyarországon a társadalmi mobilitás kutatás szempontjából egyedülálló. Hát igazából az volt bennem a csalódottságérzés, hogy hát akkor ez sem biztos, hogy a társadalmi egyenlőtlenség megoldása szempontjából jó út, amit a társadalmi mobilitásról gondolunk. Aztán újra elolvastam a bevezetőtöket, és összefoglaló elemzéseteket, és lehet, hogy a csalódottságom indokolatlan volt, és ebben most próbálom a beszélgetésben reményt visszanyerni, és hallgatók számára, akik nem olvasták a könyvet, de mindenképpen egyébként ajánlom a figyelmükbe, hadd olvassak fel egy részt, hogy talán miből is adódott számomra. A korai modernizációs elméletek optimista elgondolása szerint a társadalmi mobilitás, a modernizáció és az iparosodás folyamatának előrelátával párhuzamosan maga is nő. Ebben az elképzelésben a társadalmi mobilitás az amerikai állam ígéretét hordozza magában. Mindenki lehet nyertes, juthat magas pozícióba, származástól függetlenül érdemei alapján. E ma már utópistának tűnő remény szerint az oktatási rendszerek demokratikussá tétele csökkenteni tudja, illetve kiküszöbölheti az olyan egyenlőtlenségi dimenziók hatását az egyének életesélyére, társadalmi státuszára, mint amilyen az a származási helyzet, a gender vagy az etnicitás. Azonban a legújabb nemzetközi mobilitás vizsgálatok empirikus eredménye azonban nem igazolták ezt a modernizációs tézist, emellett a kutatások sora mutatta meg azt is, hogy az oktatási rendszerektől illúzió elvárni a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését. És utána sok tanulmányban tulajdonképpen azt mutatjátok be életút interjúkkal, hogy hát kőkemény ára van annak, hogyha valaki képes osztályt ugrani, legalábbis a mai rendszerben, megszenvedi, nem csak ő, hanem egyébként ez a közösség is onnan kivált. Miközben hát mi sokat foglalkozunk az Új Egyenlőség keretein belül ezzel a társadalmi egyenlőtlenség kérdésével, talán a társadalmi mobilitás lehetősége nélkül az esélyt se tudjuk megadni a társadalom tagjainak arra, hogy azt gondolják, hogy van hová előre jutniuk. És itt most nem feltétlenül az amerikai álom illúziói mellett érvelek, hanem hát azt gondoljuk, hogy az oktatási rendszer lehet ebből a szempontból az egyetlen esélyünk. Sok tekintetben erre sajnos rácáfoltatok.
Mi is azt gondoltuk, és ezért kezdtük el ezt a kutatást, és igazából a végére oda jutottunk, amit egyébként Neumann Eszter és Mészáros György is megírtak már a tanulmányukban, hogy illúzió ekkora terhet rakni az oktatási rendszerre, hogy mélyen gyökerező társadalmi egyenlőtlenségeket egy maga rendszerként meg tud oldani. Az azért tudtuk eddig is, hogy főleg Pierre Bourdieu munkáit, meg az összes társadalmi egyenlőtlenség kutató munkáit olvasva, hogy a törvényszerűség, amit akár Huszár Ákos is elmond több podcastjában, vagy munkájában, meg Ebermark is, a törvényszerűség az, hogy a társadalmi reprodukció az egy társadalmi tény. Tehát az egyenlőtlenségek újra termelődnek. Az oktatási rendszer ezt a társadalmi egyenlőtlenség, ennek a társadalmi egyenlőtlenség újra termelődésének az egyik csatornája igazából. De mégiscsak minden mobilitáskutató úgy emlegeti, hogy ez lenne az esély arra, hogy valahogy olyan oktatási rendszereket, olyan demokratikus, méltányos oktatási rendszereket hozzunk létre, mint esetleg egyébként működnek ilyenek az észak-európai országokban, amelyek tudják valahogy csökkenteni a diákok kiinduló társadalmi egyenlőtlenségét. És ez továbbra is azt gondolom, hogy ez egy esély, ez lenne egy esély, csak akkor, amikor, mint a mai Magyarországon, ekkora őrült nagy társadalmi egyenlőtlenségek vannak, de nem csak itt, én Londonban lakom, követem azért az angol mobilitáskutatások történetét, meg az angol sajtó ide vonatkozó írásait is. Például a világon, Angliában az egyik legalacsonyabb a társadalmi mobilitás. Tehát ez nem csak egy magyar sajátosság, de a szocialista kelet-európai országokban is nagyon erős tendencia, hogy nemhogy felfelé mobilitás alacsony, de inkább a lefelé mobilitás az, ami érvényes. Tehát az oktatásban is sajnos termelődnek újra az egyenlőtlenségek, de mégis van remény. Tehát azt azért lehet látni, hogy ez egy olyan csatorna lehetne, ami esetleg megtörhetné ezt a törvényszerűséget, hogy újra termelődnek az egyenlőtlenségek, de ehhez egy teljesen más oktatási rendszer kellene. Ez a mai magyarországi oktatási rendszer, ez a világon az egyik legszelektívebb, és itt az egyik legerősebb az az összefüggés, hogy a gyerekek újra termelik a szüleik társadalmi státuszát.
Amikor az életút interjúkat csináltátok, akkor nyilvánvalóan nagyon sok mikrohelyzetet tudtatok összerakni egy nagy képpé. És mi állt össze, hogy a oktatási rendszer mellett, vagy sok tekintetben helyett, mi az, ami még a társadalmi mobilitást elő tudta mozgatni ezekben a helyzetekben, és hát hogyha lehet, hogy ezeknél az interjúanyagoknak megtörtént, akkor lehet, hogy ez egy szélesebb körben is, hogyha intézményesebben használnánk ezeket az eszközöket, akkor lenne erőteljesség. Szóval mi az, ami még a mobilitás szempontjából számíthat, amire számíthatunk?
Hát nagyon-nagyon erősen kiviláglott ebből a kutatásból, erről egy külön tanulmányt és fejezetet is írtunk, a civilek szerepe. Most nyilván ők nem fognak tudni egy rendszer ellenében egy új világot alkotni, de az látszik, hogyha nem egyéni mobilitásokat támogatunk, hanem közösségi szinten, tehát valami kollektív mobilitási utat próbálunk facilitálni, és akkor most itt beszélek olyan oktatási támogató programokról, amik közül például akár az Arany János program is ilyen, de főleg mi roma, pro-roma, illetve romákat támogató programokat azonosítottunk be, vagyis hát arról beszéltek az interjú alanyaink, hogy ezeknek köszönhetik igazából nem csak a mobilitásukat, hanem a mobilitás árának a csökkentését is. Tehát az látszik, hogyha tudnánk egy kollektív mobilitási utat elősegíteni bizonyos társadalmi rétegeknél, akkor nem csak, hogy egy igazságosabb és jobb társadalomban tudnánk élni, hanem csökkenteni tudnánk az osztályváltás költségét is. És most itt nem csak egyébként pszichés költségekre gondolok, hanem amikor ekkora őrült társadalmi egyenlőtlenségek vannak, akkor azok, akiknek sikerül valamilyen módon kitörni a nagyon szegény közegből, ahonnan jöttek, azok egyszerűen azt látjuk, hogy muszáj, hogy támogassák az otthon maradt szegényebb családtagjaikat is. Tehát, hogy gyakorlatilag az is egy ár, hogy ők gazdaságilag sem tudnak annyi tőkét felhalmozni a mobilitásuk révén, mert vissza kell forgatni abba a szegény közösségbe, ahonnan ők jöttek. Hiszen az a közösség az utolsó fillérjét is, a családja, az utolsó fillérjét is neki ad, hogy tanítassák. Úgyhogy ez a minimum, hogy valamit ő is visszafelé tudjon segíteni. Tehát valahogy a kollektív mobilitás útját kellene valamilyen módon segítenünk.
Ja, a könyvben van, talán a második fejezet az az esélyteremtés és kirekesztés, és annak a végén átvette a szerző Zsolnai János azt, hogy az oktatási rendszer milyen hatással volt, milyen fordulatai voltak. Ebben nagyon kritikusan szól a 2011-es oktatási fordulatról, ami azt mondja, hogy a magyarországi közoktatás egyenlőtlenségét és szelektivitását tovább erősítette, és újabb szegregációs hullámot indított el. Most egy kicsit összefoglalva, elfolyamat kárvolottjai számára az előállítás esetleges személyre szabott programoktól függ, és feltétel a lojalitás. Tehát ez jól láthatólag, ez a fordulat, aminek a hatása mobilitás szempontjában mostani években érik be, hiszen azok a gyerekek, akik bekerültek a közoktatásba 6 éves korukba, és ebben a 11-es fordulat után élték végig az életüket, azok lassanként kezdenek el kikerülni az oktatási rendszerből. De azért azt is el kell mondani, hogy, és erre emlékszem, egy 2010-es Eurofound kutatás volt ez, ami a mobilitás szempontjából bemutatta az európai tagállamokat, és abban hát utolsó előtti helyen Bulgária volt csak mögöttünk, mutatta meg, hogy a magyar társadalom milyen mértékben zárt, azaz mennyire nehéz az előrejutás egyes társadalmi osztályok számára. Ez valamilyen torzulás, amit a rendszerváltás után sikerült előállítanunk, hiszen azért az kijelenthető, hogy 2011 előtt sem volt rendben ez a folyamat, és ezt cipeljük magunkkal, vagy pedig ez Magyarország esetében ez a társadalmi változás, ez egy sikertelen lett rendszerváltás. Hiszen azért akkor rendszerváltás előtt mobilabb volt azért a magyar társadalom, az adatok ezt mutatták mindenképpen, még hogyha ezt egyébként nagyon erős állami beavatkozással is sikerült elérniük. Szóval, hogy valamit elrontottunk a elmúlt 3 évtizedben, és ezért sikerült ennyire zártá tenni az osztályt, a társadalmat Magyarországon, vagy pedig ez az örökségünk, ezzel kell szembenéznünk.
Ahogy mondtam, egyébként ez nem csak Magyarországra jellemző, hogy itt csökkentek a mobilitási ráták, és hogy egy ilyen alacsony mobilitás van a világban. Úgy tűnik, hogy ez az egész globális kapitalizmus rendszere, ugye többen Piketty is írt erről, teljesen elszaladtak a társadalmi egyenlőtlenségek. Tehát ez nem egy magyar örökség csak, de nyilván, hogy mi is beágyazottunk erről, a ti csapatotok igen sokat ír, egy félperifériaként ebbe a globális kapitalizmus rendszerébe. Tehát ez nyilván egy ilyen útfüggő fejlődésünk következménye is, hogy ennyire elszabadultak nálunk is a társadalmi egyenlőtlenségek. De mondom, ezzel nem vagyunk egyedül, tehát ez egy eléggé világtendencia. De ami nálunk nagyon-nagyon feltűnő, és ez az interjú alanyainknál látszik, hogy hihetetlenül beszűkültek a mobilitási lehetőségeik, az iskolai, az oktatás révén elérhető lehetőségek. Tehát a mi interjú alanyaink, ugye 2 éve fejeztük be az adatfelvételt, vagy 3, akkor voltak a legfiatalabbak 24 évesek. Tehát max. Így a 2000-es évek elején befejezték az iskolát, hát inkább a 90-es évek végén befejezték az iskoláikat, de az idősebbek meg 55-65 évesek is voltak, tehát sokan a szocializmus alatt jártak iskolába annak a végén, és az nagyon-nagyon látszik, hogy sokkal nagyobbak voltak akkor a mobilitás lehetőségei. Egy helyi általános falusi iskolában voltak még nagyon jó tanárok, akik ha valaki beláttak lehetőséget, akkor azért azt próbálták felkarolni, vagy elküldték olyan mentorokhoz, vagy támogató programokhoz, akik éppen a hátrányos helyzetű gyerekeket segítették. Akkor voltak ezek a tehetséggondozó kollégiumok bizonyos időszakokban, és ezek a mostani fiatalabb interjú alanyaink már arról beszélnek, hogy az ő sztoriuk egyszerűen megismételhetetlen a mai társadalomban, mert hogy az ő testvéreik, kistestvéreik már teljes szegregált iskolákba járnak, és egy teljes kontraszelekció van a tanári karban is, senki nem megy egy ilyen rosszul ellátott, és ma már teljesen szegregált iskolába tanítani szívesen, főleg ha ez így, ugye nagyon nagyok a terület egyenlőtlenségek is Magyarországon, főleg ha ez ilyen hátrányos helyzetű régióban van. Tehát azt látom, mert hogy emellett a kutatás mellett én folytattam azért a terepmunkámat is ilyen borsodi hátrányos helyzetű régióban, amikor még 2000 elején ott éltem, ha mindent összeadok, egy évet egy ilyen mély szegény faluban, és azért az nagyon durván látszik, hogy már az óvodában eldől ezeknek a gyerekeknek a sorsa. Szóval azt többször így elmondtam, hogy az egy elég szomorú és fájdalmas adat, hogy 20 év alatt nem volt egy gyerek sem, aki ebből a faluból szakmunkás képzettséget szerzett volna akár. Két lány volt, de ők aztán a korábbi, tehát a gyerekszülést választották, mert hogy úgysem volt a környéken munka, volt jeladónak tanultak, tehát hogy már óvodában eldőlnek ezeken a hátrányos helyzeti településeken a gyerekek sorsai.
Ja, azzal kezdtem a bevezetőt, hogy azért voltam csalódott, mert ugye a társadalmi mobilitás ígérete, és most nem feltétlenül ebben a piacgazdaság kapitalista szempontú amerikai állami ígéretből, de abból, hogy egy mély szegénységben élő réteg ne érezze teljesen kilátástalannak a helyzetét, valami fajta esélyt kell tudni a közösségnek felmutatni számára. Tehát azt mondani, hogy ha te is beleteszed a magadét, akkor van esélyed arra, hogy meghaladd a cigánysort, hogy szakmunkás végzettséget szerezzél, ne agyisten érettségit, vagy diplomát szerezzél. És amit te mondasz ez alapján, meg az látszik egy borsodi faluban, hogy ezt az ígéretet nem lehet tenni számukra, mert nem tudja a közösségbe váltani, és azt hiszem, hogy pont ez a drámai a dologban, hogy akkor ők mire számítanak a társadalomtól, milyen elvárásuk lehet velük szemben, hogyha egyébként meg azt érzik, hogy a társadalom nem engedi őket kijutni abból a településről. És egyébként ebben sok tekintetben a tanulmányok is ebben visszaköszönnek, amikor ezt leírják. Én itt úgy csinálni, hogy ő kikerült ugyan, de a 36 unokatestvére meg nem. Tehát, hogy ez egy egyéni szerencsének tűnik igazából a dolog. Szóval egy ilyen, amikor terepmunkán vagy, és ezt látod, akkor te mit gondolsz, hogy a jövő szempontjából ő nekik milyen illúziójuk van ebben a dologban, vagy egyszer már el is vesztették a illúziójukat, és azt mondják, hogy ebbe beletörődtek, itt maradnak, amíg élnek.
Két dolgot szeretnék most mondani. Épp ma jelent meg a G7-ben egy riport arról, hogy mennyire nőtt a foglalkoztatottak aránya a szegényebb térségekben is, és hogy sokan találtak a ide települő gyárakban munkát, és hogy formálódik egy ilyen roma középosztály. Tehát, és különböző kutatásokból is azt lehet látni, hogy van egy réteg a romáknak, aki középosztályosodik, nem az oktatáson keresztül, hanem a vállalkozóvá váláson keresztül, illetve szakmunkássá váláson keresztül. Olyan ez, hogyha ezeket a cikkeket olvasom, mint hogyha én egy másik Magyarországot látnék, mert hogy én, igen, egyszer Ladányi János, Isten nyugosztalja, szegény kollégám, tehát tanárom volt, ő mondta, hogy sikerült megtalálnod Magyarország legszegényebb faluját, vagy települését. De ezt nem gondolom, mert 300 pont, kb. 300 ilyen szegregátum van Magyarországon, és nem csak ezen a településen mozgok, hanem a környéken is. Itt van egy hihetetlen leszakadás a roma társadalmon belül is. A szegények még szegényebbek lettek. A középréteg most egy kicsit meg tudta ragadni ezt elmúlt évek gazdasági konjunktúráját, de akikkel én dolgozom, azok közül 4-5 család tudott egy picit előbbre jutni, azért, mert a férfiak ilyen formális és informális toborzók segítségével ki tudtak külföldi munkára menni. Vannak olyan települések, ahol többen járnak külföldre, és ott látszik egy ilyen státusz differenciálódás a településen belül. Tehát a külföldi munka lehet egy fajta mobilitási lehetőség ezeknek az embereknek. Hogy ez mennyire tartós lesz ez a mobilitás, ez a kicsit előrejutás, az így tényleg a jövő kérdése, mert a probléma ezekkel a külföldi munkákkal az, hogy hihetetlenül megterhelő fizikailag, és egy ilyen új proletarizáció irányába tolja ezt a roma egy réteget, akik nem éppen vállalkozásból élnek, hanem gyári munkásként külföldön, és teljesen tönkre mennek fizikailag. Tehát azt lehet látni, hogy ezt a fajta életmódot, ez egy önkizsákmányoló napi 10 órás műszak, egy szünnappal, ezt nem lehet hosszú távon csinálni, ezek távol vannak a családjuktól, 5-6 hetet kint dolgoznak, egy hetet jönnek haza. Ez egyfajta mobilitási útnak tűnik, de ez csak egy ilyen anyagi értelemben vett előrejutás. De amit én látok, hogy az oktatást eleresztették nagyon sokan, reménytelennek tartják, olyan iskolába, például a mi körzeti iskolánk, ahova ma már csak cigánygyerekek járnak, néhány szülőnek az a stratégiája, hogy megpróbálja a helyi speciális gondozást igénylő iskolába, ahol két osztályban tartani a gyerekét, mert ott még biztonságban érzik a helyi faluban a gyerekeket, hogy ne kelljen a körzeti iskolába járni, ahol egyszerűen azt érzékelik, hogy veszélyben vannak már a gyerekek, mert hogy már annyira nem tudnak fegyelmet se tartani a tanárok, hogy már nem csak, hogy nem tanulnak, hanem biztonságban se érzik sok szülő a gyerekeiket. Tehát az iskolát úgy kb. Eleresztették. És akkor ugye volt ez a kutatás, Huszár Ákosi kutatás, ami mutatta, hogy ma már a szakképzett szakmunkások jobban keresnek, mint akár az értelmiség egy része. Tehát, hogy igazából azokban a településekben, ahol dolgozom, az iskolán keresztüli mobilitás az nem igazán látszik járható útnak, hanem maximum az, hogy egy jó szakmát megszerezzen valaki egy szakmunkás iskolában.
Ez jó, hogy mondtad, ezt a szakmunkások jobban keresnek, mint az értelmiség, hiszen az egyik tanulmányban talán egy 50-valahány éves pedagógus beszél arról, hogy alapítványi iskolát hoztak létre, vagy egy civil iskolát hoztak létre, pont azért, hogy a romák oktatását segítsék. És leírja a családi környezetét, sok testvér, nagyon sok unokatestvér, és hát az egyik unokatestvér mondja neki, hogy hát én jobban keresek kétkezi munkásként jóval jobban, mint te, de persze büszkék vagyunk rá, hogy te értelmiség lettél, de hát anyagi értelemben nem értjük, hogy te miért csináltad ezt a dolgot. Tehát, hogy visszacsatolásként ez mindenképpen egy furcsa élmény lehet, személyes élmény lehet.
Erre mondhatok még valamit?
Igen, persze, persze.
Csak egy nagyon fontos történetet szeretnék megosztani. Van egy alapítvány, aki segít, egy roma tehetségprogrammal segít ott a mi falunkban egy kislánynak, hogy tovább tanuljon középiskolákban. És olyan szinten nem hisz a mély szegény cigány közösség az oktatásban, mint előrejutási lehetőségben, hogy ennek a kislánynak nem csak azzal kell megküzdeni, hogy nincs cipője, mert levált a talp az egyetlen cipőjének, ami volt, és alig tud elmenni felvételire, ha csak nem szerez valahonnan az édesanyja krízispénzt, most krízissegélyt, amit nem kap, tehát máshonnan próbál kölcsönkérni. Nem csak arról van szó, hogy szégyen a kislánynak egy olyan közösségbe menni, ahol jobban öltözött, és nem tudom, nem szegény gyerekek vannak, hanem arról is van szó, hogy meg kell küzdenie azzal, hogy a saját körzeti iskolájából 10 év alatt senki nem csinált központi felvételit, tehát hogy így azt se tudják, hogy hogyan kéne felkészíteni a gyereket, de főleg azzal, hogy a helyi cigány közösség ellenkultúrája, de nem is kell cigány, mély szegény közösség, mert van néhány még magyar, vagy paraszt, ahogy ők is mondják, egy olyan ellenkultúrát alakított ki, védekezésként nyilván, a saját méltósága megőrzése érdekében egy ilyen, bocsánat, hogy azt mondom, de intézményileg rasszista társadalomban, vagy hát intézményileg rasszizmus gyakorló társadalomban, ahol a cigány mindig kisebbrendűnek érzi magát, mert hogy úgy bánnak vele iskolában, egészségügyben, bárhol, és azt érzi, hogy egy cigányból úgy se lesz semmi ebben a társadalomban. Ez a kislány azzal is meg kell küzdjön, hogy a falujában az összes család, vagy a te barátnői, azoknak az édesanyjai azt mondják rá, hogy gizda lett, beképzelt, nagyra tartja magát, hogy mit képzel, nem jön ki sétálni, jönnek érte, gyere sétálni a faluba, nem megyek, készülök a felvételire. Kiröhögik, de nagyra tartod már magad, de kitanult lettél, mire fel, úgyse lesz belőled semmi, cigányból még sose lett semmi, illetve ha leszel is, mennyit fogsz keresni. És egy ilyen ellenkultúra alakult ki, hogy azt mondják az édesanyjának, hogy mit kizdáskodtok már, hát úgyis az ember ölébe fog ülni nem sokára, és úgyis babát fog tologatni, babakocsit fog tologatni, mint mindannyian itt a faluban. Mondják a 14 éves kislányra, aki tényleg egyedül a faluból ez alatt a 20 évet megpróbál egy gimnáziumba bejutni a messzi környéken.
És ugye itt kell hozzátenni, hogy ugyanezzel az elszántsággal, akaraterővel egy középosztályi környezetben lévő nem cigány tanuló, hát a top iskolákba készülne, hiszen akkor energiát kell belefektetnie neki abból, hogy kitörjön oda, mint egy középosztálybelinek ahhoz, hogy egy elit gimnáziumba kerüljön. Ugye egyébként érdekes, a G7 riportját említetted, nem olyan régen a Kubiten jelent meg egy elemzés arról, ami háttér szociológiai adatokkal nézték meg, hogy a top gimnáziumokba járó diákok, azok honnan kerülnek ki, és hát nem lesz meglepő, azok a felső középosztály és a felső osztály gyermekeiből jönnek ki, és szinte esély sincsen még az alsó középosztálynak se bekerülni oda, hiszen ahogy fogalmazott ott a kutató, hogy iparág épült arra, hogy hogyan lehet bekerülni különböző felkészítő tanfolyamokkal a jobb középiskolákba. Azt
akkor csak
szeretem...
mondom neked a példát, hogy ez a kislány, akit online készít fel korrepetátor és alapítvány segítségével az elmúlt fél évben, úgy jött ki a egyik viszonylag még talán elérhető valamelyik nagyobb város gimnáziumának a felvételéről, hogy hó, Judit nényen nagyon jól sikerült, szerintem tudta mindent, és kiderült, hogy 50 pontból 15 lett a matekja, és 5 a magyarja. Tehát, hogy ezeket a lemaradásokat nem lehet behozni, és iszonyú okos kislány, és akkor most az alapítvány elintézte neki, hogy jelentkezzen egy miskolci elit gimnáziumba az Arany János programra, ahol már csak azért mert oda elmenni, mert ott vannak romák is, hasonszörű romák, de eleve kizárta azt, hogy ő ott teljesen idegennek érezni magát, ekkorát ő így mondta, nem tudna ugrani. De az Arany János program miatt megpróbálta, és most így nagyon reménykedünk, hogy bármi esélye lehetne.
De tulajdonképpen akkor azt lehet mondani, hogy nagyon kapaszkodni akarok ebben a beszélgetésnek benne valami optimista dologba, akkor pont ez az, hogy ahogy mondtad, hogy szükség van kollektív eszközökre ahhoz, hogy a kollektív felzárkóztatás működjen. Ilyenek lehetnek ezek a tehetségprogramok, amik persze ugye megint csak nagyon szűk réteget érnek el, és megint csak arról van szó, hogy a nagyon-nagyon sok energiát és akaratot beletevő gyereket tudják talán kiemelni, de egyébként egy átlagos akaratot, egy társadalmi átlagot, medient elérő akaratot bejön, hogy a gyerekhez esély sincs, hogy eljusson egy ilyen program, ő pedig akkor bennmarad abban az élethelyzetben, amiben beleszületett.
És hát ezért operák a tanodák, mert a tanodák próbálnak egy kicsit kollektívan segíteni bizonyos leszakadó csoportokon, ahogy az ő vezetőik mondják, hogy nem 1000 energiát egy gyerekbe akarnak belak, vagy hatalmas energiát egy gyerekbe, hanem 1000 gyerekbe elosztva ezt az energiát, hogy valami csoportmobilitás legyen. És én is ebbe hinnék nagyon.
Ugye szóba hoztam az egyik tanulmányban lévő életpályát, ezt a pedagógust, aki alapítványi iskolát hozott létre többekkel együtt, és ugye itt derül ki, hogy hát ő kevesebbet keres értelmiségiként, mint az unokatestvérei, akik szakmunkások. És te is mondtad, hogy van ez a fajta kitörés, amikor a anyagi szempontú kitörés, tehát hogy jól keres, viszonylag jobban keres, mint a közösség, és tud hazaadni valamennyit. Hogy ez az anyagi szempontú kitörés, ebből következik-e bármilyen kulturális osztályváltás? Meghaladja bármilyen szinten azt a, mondjuk azt a roma, azt a cigánysort, ahol felnőtt, vagy ez csak idézőjelben pénz, tehát hogy valójában ez jön-megy a szempontjában, nem viszi, nem ad a társadalmi mobilitáshoz ez számukra semmit sem. Ez mindenképpen egy oktatási, kulturális ugrás kellene, hogyha a társadalmi mobilitásról akarunk beszélni.
Én nem tudom, ezt nem kutattam, és azt hiszem, hogy Kovai Ciliek most ezen dolgoznak egy ilyen projekten, és nagyon várom tehát az eredményét izgalommal várom. Amit én látok, az az, hogy azok, akik külföldre mennek dolgozni, és ott tudnak anyagi gyarapodást elérni, azok nem tudnak kulturális osztályt váltani, mert ez a gyarapodás nagyon minimális. Ez annyi, hogy egy fokkal jobb házba laknak, felújítják a házat, és már nem éhezés van, nem az van, mint a én településem a januárban, minden másnap vakarót tettek, és még jó, hogyha volt lisztre, meg ami a vakaróz kell, kb. Lisztre, pénzük. Tehát olyan szinten törékeny ez a mobilitás, hogyha lesérül a férfi, és nem tud valami betegség miatt visszamenni, akkor visszaesnek 2 hónap alatt abba a tényleg mélyebb szegénységbe, ahonnan elindultak a külföldi munka előtt. De ha hosszú évekig tud a férfi megkapaszkodni egy munkahelyen, akkor anyagi gyarapodás van. De amiben én mérném azt, hogy kulturális osztályváltás lehet-e, az, hogy esetleg a gyerekeiket tudnák-e tanítani, vagy akarnák-e, és ez egyáltalán ezekben a szegregált közösségekben nem történt meg. Ugyanakkor, akiknek sikerül egy ilyen közösségből kiköltözni, az anyagi gyarapodás révén akár, azoknál viszont látok erre jelet. Tehát nagyon érdekes, hogy egy-két falunak a polgármestere a politikai tőkéjét, az, hogy polgármesteri tudott válni, különböző kapcsolatok mozgatásával, azt nem csak gazdasági tőkévé forgatta át, hanem kulturális tőkévé is, tehát elkezdett nagyon sokat utazni, elkezdett olvasni, és a gyerekeit tanítatja. Tehát, hogy van több olyan, akinek a gyerekei ma már első generációs diplomások lettek. De hogy ők folyamatosan küzdenek ezzel, hiába nem maguk első generációsok, a hova tartozók érzésével. Tehát arról beszélnek, hogy megérte-e, mert hogy most már sehova se tartoznak. Mert hogy a roma közösségükben ők már annyira másképp gondolkodnak, de mégiscsak az a közösségük, a rokonság, hatalmas rokonság, barátok, vállalkozó barátok, de ugyanakkor mindig érzik, hogy cigányként nem fogadja be őket a magyar társadalom. Szóval egy ilyen nagyon megkeseredett köztes állapotban vannak közülük sokan. És akkor talán a gyerekeik már valahova fognak tartozni, de úgy tűnik, egyébként most csináltunk egy ilyen külön számot a Beremény Jávő kollégámmal egy nemzetközi oktatási labban, ami a rasszizált kisebbségek oktatási mobilitásának útját és az árát nézi, és például van egy nagyon izgalmas tanulmány a latin-amerikai, mexikói közösségről Los Angelesben, ahol egyszerre csak az elmúlt évtizedek alatt a mexikói bevándorló közösségnek a számaránya meghaladja az amerikaiak számát. És ez oda is vezetett, hogy ki is alakult egy olyan tőkeerős vállalkozói réteg közülük, aki segíti a saját etnikai csoportjának a szegényeit. És ez azért tök izgalmas, és ezt látnám a romáknál is egy ilyen útnak, ha lehetne, hogy most már nem a fehér társadalomba, az amerikai társadalomba akarnak beintegrálódni a kiemelkedő mexikói fiatalok, hanem ebbe a középrétegébe a roma társadalomnak. És az látszik, hogy az egy ilyen sokkal harmonikusabb és, hogy mondjam, kevesebb árral járó történet, amikor valaki így a roma középosztályba tud beintegrálódni, ott teljes kulturális osztályváltás van, és ott egy olyan út van, ami egy kollektív mobilitását próbál segíteni az alattuk lévő generációnak, és ezt találnám egy ilyen reményt keltő útnak.
Hát
hogyha
akkor
ebben segítené őket a többségi társadalom.
Akkor legyen ez a végszó ezzel a beszélgetéshez. Talán ugye egy ilyen hangulatívét is tudta adni, hiszen az én szomorúságom és reménytelenségemből elég jutottunk odáig, hogy valamilyen optimista kicsengése talán tud lenni ennek a beszélgetésnek, és azoknak a hallgatóinknak, akik nem olvasták a könyvet, mindenképpen ajánlom a figyelmükbe, hiszen nagyon-nagyon pici szeletét tudtuk csak ebbe a fél órában ennek a kérdésnek nyitogatni, és ezek a rengeteg egyéni életút és ebből következő kutatási adat, illetve statisztikai elemzések, hiszen azért ezek is láthatók benne, nagyon érdekes kérdéseket. Például olyanokat is felnyitnak, mint a nyelv kérdés, a nyelv használatnak a kérdése, vagy amit az előbb említettél is, ez a hova érkezik meg, aki osztályt vált, hol érzi magát otthon, ezeket a kérdéseket is vizsgálja. Judit, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy elfogadtad a meghívást, és hát azoknak a hallgatóinknak, akik visszatérőek, azoknak unalomig ismer, de mindenképpen elmondom, hogy ne csak minket hallgassanak, hanem az Új Egyenlőség Podcast család többi tagját, és így a Kék Egyenlőséget, ami a kritikai pszichológiával foglalkozik, illetve a Zöld Egyenlőséget, ami pedig a fenntarthatóság kérdésével erről közöl adásokat két heten rendszerességgel. Ezen kívül természetesen úgymond az anyacsatornánkat, mindenki kövesse az újegyenlőség.hu-t, Facebook oldalunkat és YouTube csatornánkon is új tartalmak jelennek meg, és találkozunk szokás szerint egy hét múlva.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.